prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Emőt Pál. Műsorunk első részében a tegnap jelentő OTP helyzetét elemezzük Lefuang Hanh Tainnal, a Concord Értékpapír ZRT elemzési üzletág vezetőjével. A második részben az amerikai tőzsdei ralliról, illetve a félidei választás hatásairól kérdezem Láng Andrást, az SPB befektetési ZRT privát bankárát. Kezdjük a beszélgetéseket. A telefonvonalban tehát Lefuang Hanh Tain, a Concord Értékpapír ZRT elemzési üzletág vezetője. Szervusz, Tatnyi!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
Bár az OTP menedzsmente optimistább lett az első 9 hónap számai után, a befektetők mintha nem osztanák ezt az optimizmust, hiszen az OTP árfolyama tegnap nem keveset esett, ma sem szárnyal. Mit gondolsz, ki látja jól a helyzetet?
Én kicsit azért árnyalnám ebből a szempontból a képet, mert meg kéne nézni, hogy előtte viszont mennyit ment ugye a bankpapír, és ha azt nézzük, hogy ez közel 20%-ot ment az OTP az elmúlt egy-másfél hétben, akkor azért szerintem annyira nem csúnya már a kép. Én ezt betudom annak a tegnapi esést, hogy ugye van ez az angol úgy mondja, hogy buy on rumor, sell on news, tehát hogy vedd meg a pletykára, és add el ugye a hírre, és én valami ilyesmit látnék itt az OTP árfolyamában, hogy itt nagyon sokan látva egyébként a versenytársak, vagy a régiós bankoknak a jelentéseit, itt gondolok akár az Erste-re, vagy a Raiffeisenre, azért várhatóan, mármint, hogy akkor is várta már sok mindenki, hogy akkor esetleg az OTP is erős számokkal rukkolhat elő, és akkor szerintem előtte már valószínűleg erre már spekuláltak befektetők, és inkább én inkább ennek tudom be a tegnapi esést.
Valóban ugye a harmadik negyed év nagyon jól sikerült, de engem meglepett ugye, hogy a magyar operáció veszteséges volt. Volt erre már korábban is példa, vagy ez egy új jelenség?
Hát a veszteséget úgy kell nézni, hogy ugye egyszeri tételekkel, vagy egyszeri tételek nélkül. Szerintem az, hogy egyszeri tételekkel volt-e már veszteséges ez esetleg a magyar operáció, hogy most fel kéne idéznem, és nem vagyok benne biztos, hogy fel tudom idézni, de hogy az összes egyszeri tételt, ami mondjuk így akár az előző válságnál volt, de azt gyanítom, hogyha ezeket hozzáadjuk, akkor már volt erre, erre példa.
Jó, hogy említetted, ezt közbevágok, bocsánat, hogy ilyen hasonló különadók, meg kamatstoppok, meg egyéb ilyen állami beavatkozás más országokban is van, mondjuk a régióban ez előfordul, mert ugye azt mindenki tudja, vagy sejti, ugye, hogy az energetikai cégekre a profit, az extra profit adó az jogos bankoknál. Nem nagyon látom a szükségességét, de hát ez az én egyéni véleményem.
Van egyébként a régióban, több helyen is, a lengyeleknél vannak hasonló lépések, illetve Csehországban nemrég fogadták el a bankadó törvényt, tehát hogy ott is jön.
Itt, tehát ez egy ilyen visegrádi sajátosság.
Igen, hát egyébként a spanyolok is beszélgetnek róla, ott nem tudom, hogy mi lesz a történet vége, de hogy láthatóan az van itt a kormányzati fejekben, ami azt gondolom, hogy részben igaz is, hogy itt a magasabb kamatkörnyezetnek köszönhetően többet keresnek a bankok ugye a kamatbevételeken. Azt hozzá kell tenni, hogy van az a kamatszint, és azért vannak olyan országok, ahol már itt tartunk, hogy itt azért már addicionálisan nem hoz annyit egy kamatemelés, sőt, inkább lehet, hogy már kicsit negatívan is hathat. Ugye a hitelportfólióra látunk hasonlót egyébként az OTP-nél is, hogy akkor a lakossági hitelek azért nem növekednek azért már olyan bika ütemben, mint eddig, pont azért, mert már nagyon magas a kamatszint. Van itt egy ilyen hatás, és szerintem most már itt például egyébként elértük azt a szintet, hogy további kamatemelés, az lehet, hogy már inkább lassan általmas lesz az OTP-nek, mint hogy pozitív, de hogy a kormányzatok inkább azt látják, hogy akkor ezen sokat keresnek a bankok, és ezért érdemes őket itt a nehéz helyzetben megadóztatni.
kamat emelés kapcsán nyilván mindenki elgondolkozik azon, hogyha kétszámjegyű kamatok vannak, már pedig hát megvannak ezek, akkor mind a beruházási hitelek, mind a lakossági hitelek iránti kereslet mérséklődhet, hiszen azért a vállalkozók kétszámjegyű hiteleket nem nagyon szeretnek, hát a lakosság pláne nem, úgyhogy ennek a veszélye fennáll a következő, nem csak negyed évben, hanem a következő fél év, egy évben is.
Én azt gondolom, hogy, hogy az egy szerintem logikus lenne, hogy, hogy itt a hitelkereslet az belassuljon, és emellett ugye a hitelkínálat is, mert ugye a bankoknak most speciál Magyarországon ugye ott van az, hogyha van esetlegesen felesleges likviditásuk, akkor választhatnak, hogy ezt kihitelezik, vagy ugye az MNB-nél egynapos konstrukcióban ugye éves 18%-on elhelyezik, és azt gondolom, hogy kvázi szinte, hogy kockázatmentesen, nyilván azért a banknak is valószínűleg jobban megéri ezt megtartani, mint kihitelezni. Úgyhogy emiatt szerintem várható, hogy itt a vállalati szegmens itt a 34. évben nagyon erős volt, de hogy mondjuk így előre menőleg már az is biztosan lassulni fog.
És a lakossági hitelezésnél is hasonló helyzet van, vagy pedig úgy látod, hogy azért a reál bérek emelkedése hát azért megállt, ugye a kétszámjegyű bérnövekedés, ami a korábbi években, most nem reál bérről beszélek, hanem bérnövekedésről, azért 2023-ban hát másképp alakulhat, és a lakossági hitelezés is lassulhat, vagy ezt nem lehet látni előre.
Én azt gondolom, hogy reális azt lenni, hogy ez tovább lassul, mert hogy már egyébként elkezdett lassulni, tehát amit látunk itt az utóbbi egy-két negyed évben, az inkább a támogatott konstrukcióknak a felfutása, uh-huh. mint hogy a tényleges, mondjuk a piaci hiteleknek, azt egyébként az OTP is talán leírta a jelentésükbe, hogy ott a folyósítás a piaci hitelek oldalán azért közel 50%-kal esett.
Hogyan látod, hogy azért ez az rekorderedmény, mert összességében azért a harmadik negyed év rekorderedményt hozott, ez hogyan állt össze, miből állt össze?
Devizahatásból, azt gondolom, hogy ez nagyon fontos kiemelni, hogy a negyed évben ugye nagyon gyenge volt a forint, az euróval szemben 5%-ot gyengült, meg egyébként az ukrán hrivnyán kívül nagyjából mindennel szemben gyengébb volt a forint, és ugye tudva levő, hogy az OTP-nek most már egész nagy a külföldi leányoknak az aránya, az OTP eredményességén belül is, és ez biztos, hogy hatott rá, tehát itt a kamatbevételeken, díjbevételeken szinte minden soron volt hatása. Voltak egyszeri tételek, ugye a szállás.hu-t eladta a portfólión, ami ugye az OTP csoportnak a tagja, és ez is, ennek is volt egy pozitív hatása, ami növelte az eredményt, illetve a céltartalékolás oldaláról egyébként még ugyan növekedett negyed évben negyed év, de továbbra is abszolút értékben szerintem, hogyha kivesszük mondjuk Ukrajnát, akkor azért nem nagyon volt most céltartalék képzés, bár erre azt mondta a bank, hogy ez majd egyébként a negyedik negyed évben valószínűleg megváltozik, vagy hát várhatóan egyébként általában az mindig szezonálisan magasabb céltartalékolással fog menni.
Igen, hát korábbi negyed években mindig az ukrán meg az orosz bankkal kezdtük, hát most folytassuk, mi a helyzet az orosz és ukrán leánybankkal. Úgy látom a jelentésből, hogy nagyobb baj nincs. Tehát ugye mindig arról beszéltünk, hogy itt baj lehet, ha nem adják el, akkor le kell írni vesztességként, stb. De úgy látom, hogy a harmadik negyed évben erről szó sincs, sőt, még nyereséget is hozott ez a két leánybank, illetve veszteséget nem hozott. Nem okozott?
Nem, és ugye az oroszról azt kell látni, hogy az a leánybankok közül a magyar után a legnagyobb profitot hozta. Ez ugye az erős rubelnek is köszönhető, illetve annak is, hogy voltak visszaírások, tehát hogy nem, tehát hogy amit megképzett régebben az OTP rossz hitelekre, vagy potenciálisan bedőlő hitelekre, azt most itt a harmadik negyed évben vissza tudta írni egy részét.
Bocsánat, hadd vágjak közbe, az orosz bank eladása továbbra is napirenden van, vagy egyelőre ez lekerült?
Szerintem ebben túl nagy változás nincsen. Én így a konferencia beszélgetés során azt vettem ki a menedzsment szavaiból, hogy talán egy fokkal nyugodtabbak, vagy nem sietnek annyira. Eddig se volt arról szó nagyon komolyan, tehát hogy eddig is azt mondta az OTP, hogy akkor adja el, hogyha azt jó áron tudja eladni, tehát hogy nem minden áron akar megszabadulni az orosz leányától, de most talán nem annyira akut a kérdés. Másrészt meg ehhez úgy is Putyin engedélye kell, hogy ezt megtehessék, úgyhogy itt azért van egy akadályozó tényező is.
Az ukrán leánybank eladása az szóba se kerül? Vagy pedig nincs vevő rá?
Szerintem az nem annyira téma. Tehát azt gondolom, hogy ott Ukrajnában valószínűleg, ha nagyon jó árat kapnának, akkor lehet, hogy megszabadulnának tőle, de én azt gondolom, hogy az OTP-nek inkább, ha eladásról van szó, akkor inkább az orosz leánynál kérdés ez, mint Ukrajnánál.
Jó, hát összességében körülbelül olyan eredményt vártál, ami végül kijött az OTP-nél a harmadik negyedében, vagy a te várakozásaidat is felülmúlta ugye az a profit, ami a harmadik negyedében összejött az OTP-nél?
Én azt gondolom, hogy a piaci szereplőkhöz képest magasabb eredményt vártam, tehát 174 milliárdot, és mivel 190 körül lesz a végső eredmény, azért értelemszerűen tudom felülmúlta az én várakozásaimat is. De összességében szerintem a trend az elég hasonló, mint amit én láttam. Most már csak az a kérdés, hogy most itt évvégéig az EU-s pénzekkel kapcsolatban milyen hírfolyam lesz.
Jó, hát akkor nézzük, hogy miért optimista a menedzsment, mert úgy látom, hogy a menedzsment azért, ha nem is töretlen, de azért optimizmussal nyilatkozott a jövőről, és azt mondta, hogy ez az év jobb lesz, mint ahogy korábban gondolták, prognosztizálták.
Igen, a menedzsment emelt nagyjából minden soron a várakozásom, vagy legalábbis ami a hitelnövekedést illeti, azon biztosan. A céltartalékolás sem úgy alakult, tehát jobban alakul, mint ahogy várták, és ugye itt a háború miatt azért nagy volt a bizonytalanság, de kétségtelen, hogy egyébként a menedzsment várakozásokat ezt úgy adja meg az OTP, hogy ebben nincs benne, hogy Ukrajna és Oroszország az, hogy alakult, tehát hogy pont azért már nagyon nagy a bizonytalanság, de hogyha ezt kivesszük, akkor minden más leánynál igazából jobbak az eredmények már az első 9 hónapban, kellően ahhoz, hogy akkor 22 az a teljesében azért erős legyen. 23-mal kapcsolatban egyébként nem nagyon hangzottak el előremutató becslések, igen, prognózisok, hivatalosak nem. Ez nyilván a mostani környezetben azért valamennyire érthető is.
Hát nyilván itt senki nem tudja, ugye, hogy az infláció mennyivel csökkenhet, és a kamatok hogyan alakulhatnak, mert azért a jelenlegi 18%-os nem alapkamatnak nevezett alapkamat bizonyára hát változni fog, bár nem tudom, hogy ki látja előre, hogy az infláció hogy alakul Magyarországon. Én még olyan komoly szakembert nem láttam, aki biztosan tudott volna mondani. A legújabb becslések szerint jövőre az infláció nagyobb lesz, mint 2022-ben volt. Szóval nagyon-nagyon, hogy is mondjam, nehezen átlátható ez a dolog.
Az átlagosról beszélsz, ugye?
Így van, az átlagosról, persze.
Igen, hát
14-15%-on,
hát, igen, és 15%-on tetőzik. A kérdés az, hogy milyen gyorsan jön ugye le. Azt gondolom, hogy itt egyébként ilyen szempontból ez a kérdés, de szerintem igazából az 1 millió dolláros kérdés, vagy inflációval agyúztáltam, nem tudom, hány millió dollárt kell ilyenkor bemondani, de hogy egyébként itt az a kérdés, hogy ugye mennyi lesz a nem teljesítő hitelállomány, mert én azt gondolom, hogy a bevételekkel annyira talán nem lenne gond.
Most pillanatnyilag mennyi? Szóval van nyilván elhangzott a konferencia beszélgetésben, vagy valahol lehet látni, hogy körülbelül most a nem teljesítő hitelek aránya az OTP-nél az emelkedik, vagy pedig csak stagnál?
Igazából talán stagnál, még talán kicsit csökkent is, de ezzel egyébként nem lóg ki itt a régiós bankoknál, tehát hogy mindenhol egyébként még továbbra is inkább csökken a nem teljesítő hitelek.
Ez ilyen 5% körül van, vagy annál egy kicsit?
Annál már alacsonyabb, 3,4%-nál tartunk jelenleg.
Hát ez igen. Mert ez már egy korábbi kép volt a fejemben, ez az 5% ezek szerint.
Igen, volt 5% is, meg ugye itt a csúcs az inkább ilyen 20, 2 számjegyű volt.
Hát igen, ez még a devizahiteleknél volt még nagyon-nagyon magas, emlékszem, nem teljesítő devizahiteleknél ugrott nagyon magasra föl. És akkor igen. Még ugye a hitelbetét arány is egész másképp volt, mint most.
Igen, az biztos, hogy most egy egészségesebb pozícióból indulnak a bankok, mint annó, illetve hát most ez a kérdés, tehát egy kormányzati vagy a piaci szempontból nem annyira szerencsés kamatstop egyébként itt a pont a bedőlések oldalán tud segíteni, mert hogy persze ez nagyon költséges lesz most a bankszektornak, ugye az OTP is mondta, hogy azért
Mibe kerül ez?
A negyedik negyed évben 40 milliárd forintot meghaladó tétel. Csak ez. Tehát ezt azért érdemes lehonni, amikor itt nézzük a nagyon szép eredményeket, ugye az egyik negyed év ilyen szempontból gyengébb lesz. Viszont cserébe itt a bedőléseket meg tudja mérsékelni, mert most már nagyjából a veszélyeztetett, tehát idézőjelben veszélyeztetett célcsoportok, azok kikerültek a Pixisből.
Tehát ez nettóban nem 40, hanem csak mondjuk 25?
Hát ezt nem tudom, hogy pontosan szerűsíteni, de elvileg kevesebb, igen. Tehát, hogy aki mondjuk bedőlt volna, mert nem tudom, 60-70-80%-kal megemelkedett volna a törlesztője.
Meddig tart a kamatstop? Van ennek határideje, vagy egyenlőre nincs?
Jövő július eleje, azt hiszem így van most, hogy addig van kamatstop. Hát gondolom ez annak is a függvénye, hogy meg lesz-e hosszabbítva, vagy szép magyar kifejezése, hogy éppenséggel akkor hol lesznek a kamatszintek, tehát ha innen esetleg nem ez a 18% meg 16%-os buborról beszélgethetünk, hanem csak 10-ről, akkor azt gondolom, hogy nagyobb eséllyel nem lesz, tehát hogy akkor talán kevésbé van nyomás a hosszabbításon, mint hogyha továbbra is ilyen magasabb kamatról beszélünk.
Még egy apró kérdés, ugye, hát most a miniszterelnök maga jelentette be, hogy Üzbegisztánban bankot vásárol az OTP, ami elég szokatlan egy tőzsdei cégnél, de ez jelenthet majd valamit, vagy hát ez csak egy apró pénz?
Az OTP egyébként, ugye erről már tavaly is beszélt, hogy ezt nézegetik, ezt az ipoteka bankot, és a jelentésben egyébként ott volt, hogy megerősítették a szándékukat októberben, hogy ők szeretnének részt venni az akvizícióban.
Mekkora lehet ez az üzlet, mekkora tétel?
Ez csoport szinten szerintem 1%, tehát hogy én most így pontos számot nem tudok elmondani, de mondjuk egy 3-5%, mondjuk ilyen legfő összegre vetítve, tehát hogy ez egy kicsi valami. Exotikum. Én pont ma megnéztem, hogy milyen tájak vannak Üzbegisztánban. Nagyon szépek egyébként a hegyek. Tas